áldásokat. Jézusunk, adj nekünk a te szíved szerinti papi és szerzetesi hivatásokat.
Kedves hallgatóink, húsvét második vasárnapján, az Isteni Irgalmasság vasárnapján szentmisét közvetítettünk az Egri Bazilikából, melyet Csizmadia István atya az Egri Bazilika plébánosa mutatott be. Orgonán közreműködött Kubik Tamás orgonaművész. Énekelt Schmidmeister Szilvia és Faludi Zsuzsanna. Rádiónk technikai közvetítését Nátrán István vezette. Köszönjük, hogy velünk imádkoztak. Most visszakapcsolunk a Szent István Rádió Egri stúdiójába.
Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hírek a Szent István Rádióban.
A vasárnapi országgyűlési képviselő választáson 9 óráig a szavazásra jogosultak 16,89%-a adta le szavazatát a Nemzeti Választási Iroda adatai szerint. Budapesten ez az arány 15,96%. Vételkörzetünkben, Borsodabolyzemplén vármegyében 14,13%, Hajdú-Bihar vármegyében 17,73%, Heves vármegyében 17,11%, Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében 18,35%, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében pedig 14,52%. Vasárnap a szavazás ideje alatt is szabad kampányolni, ez alól csak a szavazóhelyiségek 150 méteres környéke a kivétel. Általános kampánycsend nincs. A választási törvény azonban előírja, hogy a szavazókörnek helyet adó épület bejáratától számított 150 méteres sugarú területen belül közterületen nem lehet semmilyen kampánytevékenységet folytatni. Azért jöttem, hogy győzzek, mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Fidesz elnöke újságíróknak, miután leadta szavazatát Budapesten. Orbán Viktor hangsúlyozta, örül a magas részvételi aránynak, szavai szerint ez korábban mindig kedvezett neki. Minél többen vagyunk, annál jobb, fogalmazott. Orbán Viktor mindenkit arra buzdított, hogy menjen el szavazni. A választás a demokrácia ünnepe, jelentette ki. Óriási a választás tétje, nem csak Magyarország, hanem Európa sorsa is eldől, mondta Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes, a kereszténydemokrata néppárt elnöke a közmédiának, miután leadta voksát. Hozzátette, 1989 óta, amióta a politikában jelen van, a mostani volt a legdurvább kampány. Sorsdöntő választás a mai. a valaha volt parlamenti választások közül ennek a legnagyobb a tétje, mondta a külgazdasági és külügyminiszter Dunakeszin, miután leadta szavazatát. Szijjártó Péter arról beszélt, hogy a mostani választásokon a magyar emberek dönthetnek arról, hogy Magyarország életét az elkövetkezendő esztendőkben a béke vagy a háború határozza meg. Kiélezett a küzdelem, soha nem volt annyira igaz az állítás, hogy minden szavazat számít, mint most, mondta az Alapjogokért Központ jogi igazgató helyettese a Kossuth Rádióban. Szikra Levente kifejtette, napközben a részvételi adatokat kell figyelni, a közvélemény kutatásoknak most már kevés jelentősége van. Utóbbiakban ráadásul akkora különbségek voltak, hogy megkérdőjeleződött a hitelességük. Rendszerváltás lesz Magyarországon vasárnap, a magyar emberek milliói történelmet írnak. Jelentette ki Magyar Péter, a Tisza párt elnöke, miniszterelnök jelöltje, újságíróknak, miután leadta szavazatát az országgyűlési képviselőválasztáson Budapesten. Beadványaink alapján 639 esetben állapítottak meg választási jogsértést, emellett 74 rendőrségi feljelentés van folyamatban, mondta Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője Vácon. Hangsúlyozta, feladatunk, hogy közösen fellépjünk a Tiszához köthető választási csalási kísérletek ellen. A képviselő miután leadta szavazatát, úgy nyilatkozott, minden egyes Fideszre leadott szavazat egyben a hazaszeretet szavazata is. Hangfelvétel bizonyítja, hogy a Tisza roma szavazatok megvásárlását tervezi. Erről maga Ruszin Szendi Romulus kabinetfőnöke beszél egy felvételen. A Fidesz feljelentést tesz a választás rendje elleni bűncselekmény miatt, közölte a Nagyobbik kormánypárt, hozzátette. A hangfelvétel szerint Stefán Attila, Ruszin Szendi Romulus kabinetfőnöke egyeztetett arról, hogy adománynak álcázva szavazatokat vásárolnak a legkiszolgáltatottabb helyzetben lévő roma szavazóktól. A szavazatszámláló bizottságoknak vissza kell utasítaniuk, vagy nem engedik szavazni azt a választópolgárt, aki nem tudja igazolni a személyazonosságát, nem szerepel a szavazóköri névjegyzékben, már szavazott, vagy megtagadja a névjegyzék aláírását. Mintegy 900 külföldi megfigyelőt vettek nyilvántartásba a vasárnapi országgyűlési választásra, közölte a Nemzeti Választási Iroda honlapján. Végül az időjárásról, hazánk nyugati, délnyugati harmadán a déli órákig felhős idő várható, majd szakadozik, csökken a felhőzet, lassan naposabbra fordul az idő, míg keleten egész nap kevés felhő lesz az égen. Csapadék nem valószínű, a Dunántúlon nagy területen kísérhetik élénk, Sopron környékén erős lökések a délkeleti-keleti szelet. A hőmérséklet délután 14 és 19, késő este 4 és 12 fok között alakul. Híreket hallottak.
Mesterségem címere. Portréműsor olyan emberekről, akiknek a foglalkozásuk a hivatásuk.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm portréműsorunk minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál az adás felelős szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Eljött a szép húsvét reggelem, feltámadásunk édes ünnepem. Ünneplő ruhákba öltöztek a fák, pattognak a rügyek, s virít a virág. A harang zúgása hirdet ünnepet, egy kismadár dalol a zöld réteg felett. Áldott húsvéti ünnepeket! A Szent István Rádió mikrofonja előtt nagyon sok szeretettel köszöntöm kedves vendégemet, dr. Tóth Arnoldot, a Miskolci Herman Ottó Múzeum néprajzosát. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásomat, Isten hozta önt mi nálunk.
Örömmel vagyok itt ismét a stúdióban.
Húsvét hétfő napján beszélgetünk, a húsvéti szent ünnepen. Természetesen egy néprajzostól nem kérdezhetek mást, és nem faggathatom önt majd másról, mint a húsvéti népszokásokról. De előtte azért mondjuk el, hogy Mesterségem címere című portréműsorban beszélgetünk, és az ön mesterségének része a szellemi kulturális örökség feltárása, a hagyományok ápolása, őrzése. Tehát ezért is beszélgetek többek között önnel a mai ünnepi különkiadásunkban.
Igen, a néprajzosok számára a tavaszi ünnepkör, egyáltalán a népszokások, húsvéti népszokások ismerete, ugye ez egy alapfeladat. Mindannyian tudjuk, ismerjük, olvassuk a szakirodalomból, hogy elődeink az elmúlt évtizedekben, évszázadokban milyen szokásokat tártak fel, írtak le. Egy másik kérdés, hogy ezek közül a szokások közül mi az, ami ma is él? Tehát, hogyha egy néprajzkutató úgymond a terepre megy, és a közösségek hagyományait kutatja, akkor mi az, ami a húsvéti hagyományok közül népszokásként ma is megragadható, filmezhető, interjú készíthetők? És ezek sorába tartozik néhány nagyon érdekes népszokás, amelyekkel olyan módon kerültem kapcsolatba, hogy a szellemi kulturális örökség, ez az UNESCO világörökségi egyezményének egy megfelelője. Ennek a jegyzéknek a kapcsán néhány nagyon érdekes húsvéti szokás is fölkerült a nemzeti listára. Például a hajdúdorogi Krisztus katonaság hagyománya, vagy az Emmaus járás hagyománya a magyarországi német nemzetiség köréből, vagy a húsvéti tojásfestésnek, a tojásírásnak a hagyománya. Tehát ezek mind-mind olyan szokások, amelyekről elmondhatjuk, hogy nem csak valamikor elődeink gyakorolták, és már csak emlékezünk rá, hanem a jelenlegi közösségek számára valódi megtartó erőt jelentő húsvéti szokások.
Ha már megemlítette az Emmaus járást, a hajdúdorogi Krisztus katonasságot, akkor legyen olyan kedves, ismertesse velünk, hogy mik is egészen pontosan ezek a népszokások, és tényleg mind a mai napig élnek?
Igen, a Krisztus katonasság Hajdúdorogon a görög katolikus közösségnek a szokása, hagyománya, tulajdonképpen a népi vallásosságnak egy nagyon szép megnyilatkozási formája. Valamennyien ismerjük azt a katolikus tradíciót, hogy a Szent Három napban a templomban fölállításra kerül a Szent Sír, és ennek az őrzése a mindenkori fiatalok, legények feladata. A 20. században ennek szervezett kereteket is adott a katolikus egyház, tehát engedte, egy kicsikét terelte azokat a helyi népi szokásokat, amelyek nagyon szépen beleilleszkedtek a Szent Három napnak a liturgikus gyakorlatába. Ilyen módon a két világháború között például nagyon sokfelé a cserkészek, a leventék, a legényegyleteknek a tagjai végezték a Szent Sír őrzését, és a görög katolikusok körében, Hajdúdorogon pedig kialakult ennek egy nagyon díszes, egy nagyon szép és nagyon ünnepélyes formája, ezt nevezzük Krisztus katonaságnak. Hát ugye Krisztus katonája valamikor az eredeti hagyomány szerint görög katolikus nőtlen hajdúdorogi legények lehettek, valamikor még a katonaviseltség is egy feltétel volt, ugye időközben változott a katonasság hagyománya, és ma már ez nem feltétel. Általában egy 18-20 fős társaságról beszélünk, mindig egy éppen aktuális káplárnak a vezetésével, akik fölvonulnak már a nagypénteki szertartás alkalmával. Itt a Szent Sír tulajdonképpen a Székesegyház közepén felállított sír, ami egy Plastjenica nevű halotti lepellel kerül letakarásra, és ezt a halotti leplet vagy a lepellel letakart jelképes sírt őrzik a katonák. Karddal, egy nagyon szép fekete-fehér öltözetben, amikor a szabadban, nem a templomban vannak, akkor ugye fejfedőt, kucsmát is viselnek hozzá, csizmában, egy nagyon archaikus megjelenési formában. És ami egy nagyon ünnepélyes jelleget ad ennek a háromnapos Szent Sír őrzésnek, ugye, hogy éjjel-nappal folyamatosan ott áll egy pár, ketten mindig őrködnek, és közben egy közeli helyszínen, egy Gólyavár nevű helyen tartózkodnak, várakoznak a többiek. Tehát nem mennek haza, hanem közösségként együtt töltik a Szent Három napot, és a káplár megy mindig a váltás katonákért, kíséri le a leváltottakat, és kíséri föl az új őröket, szabályosan, mint egy katonai őrségváltás, ez úgy néz ki a formája, és hogy ne tegyék tönkre az ünnepi csöndet, és ugye éjszaka, meg a nagyszombatnak a mélységes csöndjét a templomban, ezért nincsenek vezényszavak, hanem a káplárnak a csizma dobbantásaira teszik a dolgukat, a katonák erre fordulnak, tisztelegnek, helyet cserélnek, nagyon szépen begyakorolt régi koreográfia szerint.
És ha jól veszem ki a szavaiból, Hajdúdorogon, akkor mind a mai napig él ez a népi hagyomány.
Így van, Püspök atya ezt meg is fogalmazta a szellemi örökségről szóló felterjesztés kapcsán egy filmben, hogy amíg lesznek Hajdúdorogon görög katolikusok, addig a Krisztus katonasság is élni fog, és fordítva, amíg a Krisztus katonasság él Hajdúdorogon, addig megmarad a görög katolikus közösség. Olyannyira élő hagyomány ez, hogy ma már mondhatjuk így ilyen vallási turisztikai célponttá is kezd válni, tehát nagyon sokan azért mennek Hajdúdorogra, és azért ünneplik nem máshol, hanem éppen ott a feltámadást, és vesznek részt a Szent Háromnapnak az eseményeiben, hogy láthassák a Krisztus katonasságot ebben a nagyon ünnepélyes és élő formájában.
Másik ilyen, még mind a mai napig élő néphagyomány az Emmaus járás. Ez melyik vidékre jellemző, és mit is takar egészen pontosan?
Az Emmaus járás, vagy Emmausozás a Kárpát-medence több területén is élő előforduló népszokás, elsősorban a német nemzetiséghez, a magyarországi svábokhoz, a katolikus svábokhoz kötődik. A nyugati határszélen, Győr, Sopron megyében, vagy a budaörsi svábok körében is ismeretes. Az Alföldön, Kalocsa, Kecskemét környékén magyar közösségekben is gyakorolták. Legteljesebb, leginkább élő és legismertebb formájában a Baranya megyei svábok körében él ma ez a szokás. Elsősorban Bóly városban, mert hogy néhány évvel ezelőtt Bóly település, 4000 fős település városi rangot kapott. Az Emmaus járás tulajdonképpen az emmauszi tanítványokra utal. Egy olyan bibliai gyökerű népszokás, amelynek a hátterében a jól ismert történetet találjuk. A feltámadt Krisztus az emmauszi úton találkozik a tanítványokkal, egy darabig velük megy, velük együtt étkezik, és aztán a kenyértörésről ismerik fel a tanítványai, hogy a feltámadt Krisztussal találkoztak. És ezt a közös étkezést, az úton levést, az úton haladást jeleníti meg maga az Emmaus járás. A település határában található Kálvária dombon épült a 19. század elején egy Kálvária kápolna Kálváriával, és itt nem nagypénteken, hanem hétfőn történik egy szentmise, aminek az az érdekessége, hogy ennek a dombnak a folytatásaként található a pincefalu, 370 borospince, egy önálló településrész, és eleinte a Kálvárián tartott húsvét hétfői szentmisét követően a férfiak ott maradtak poharazgatni a pincében. Egyre több időt töltöttek távol, ezt az asszonyok megelégelték, és utánuk mentek. És ebből fejlődött ki a 19. században, nagyjából 100 évvel ezelőttre, a mai formájában ez a szokás, hogy minden család, gyerekeket is beleértve, rokonság, távolabbról meghívott vendégekkel együtt, ilyenkor terített asztallal várja egymást, és ahogyan az Emmauszi úton és az Emmauszi tanítványok együtt étkeztek Krisztussal, ugyanúgy együtt étkeznek a Szőlőhegyen, a Szent Misét követően, egészen késő estébe nyúlóan. És tulajdonképpen ez megadja ennek a szokásnak a kereteit, hogy egy szabadban együtt töltött egész napról beszélünk, néhány száz főtől akár néhány ezer főig is terjedhet ott a résztvevőknek a száma, és ami érdekes ebben a szokásban, hogy mind a mai napig őrzi azokat a közösségi kereteket, amik mondjam így megakadályozzák, hogy egyfajta turisztikai látványossággá váljon. Tehát a helyi közösség ez nagyon-nagyon odafigyel arra, hogy ez a saját ünnepük, és persze vannak meghívott előadók, vannak meghívott zenekarok, most idézőjelben mondom fellépők is, de ők is részesei ennek a közös együttlétnek, és nem pedig színpadi műsorok, vagy nem egy falunap jellegű fesztiválról beszélünk, hanem valóban egy olyan közösségi, beszélgetős, éneklős együttlétről, ami a húsvéti ünnepekben nagyon szépen illeszkedik.
Mesterségem címere című portréműsorunk ünnepi különkiadása húsvét hétfőn hangzik el. Így természetesen az ünnepekkel kapcsolatosan meg kell említenünk a húsvét hétfő népi hagyományait és szokásait. Most milyen szokások is kapcsolódnak húsvét hétfőhöz?
Nagyon sok szokás mondjuk így közismert. Ugye a locsolkodás, a piros tojás hagyománya, ezeknek a helyi változatai nagyon gazdagon szerepelnek a népi hagyományok között. Talán a locsolkodásról érdemes elsősorban és leginkább beszélni, hiszen húsvét hétfő kapcsán ez jut mindenkinek rögtön az eszébe. És hát tudjuk azt, hogy az elmúlt 100-150 évben hogyan változott a locsolkodásnak a hagyománya. Ugye hát eredetileg ez a termékenység varázsláshoz, termékenységhez kapcsolódó rítus egy korosztályi népszokás volt, tehát kifejezetten a legények közösen, csoportosan keresték fel a lányos házakat, és elsősorban az eladósorban lévő lányokat, legfeljebb a már férjhez ment, de még családdal nem rendelkező menyecskéket locsolták. Ugye felnőtt házasasszonyokat szinte soha. Ez egy hagyománya volt a locsolkodásnak, és hát ismerjük a vödrös locsolkodás, a vízben való megfüröztésnek a régi formáit, fotókon, filmeken, feljegyzéseken ez közismert. És nem csak a parasztok társadalmának polgárosodása, hanem a katolikus egyház is sokat tett azért, hogy ez a szokás finomodjon, hogy ez a szokás egy kicsikét kezelhetőbbé váljon a közösségek számára, hiszen nagyon sok feljegyzés szól a 19. századból, még a 20. század elején is arról, hogy a lányok megfáznak, tüdőgyulladást kapnak, hogy a szép ünneplő ruhák tönkre mennek a lelocsolás következtében, és hogy ez mennyire káros és nem megfelelő és egészségtelen magatartás, és hogy olyan túlkapások történnek a locsolkodás alkalmával, ami egy közösségi együttélés szempontjából nem igazán megengedhető. És így aztán látjuk azt a folyamatot, hogy hogyan szelídül meg, először csak bögréből locsolnak, aztán jön a kölni víz a 30-as, 40-es években, és aztán a szocializmus évtizedeiben a locsolkodás átalakul gyermekszokássá, tehát alapvetően a gyerekek, kisfiúk járnak locsolkodni, ha felnőttek részt vesznek benne, akkor azért, mert az apuka elmegy a gyerekekkel locsolkodni, és már nem az eladósorban lévő lányokat, hanem a rokonokat locsolják, szomszédokat, és minden hölgytagot, az idős néniket is beleértve. Tehát, hogy átalakult ennek a szokásnak a keretrendszere, és hozzá kell tenni azt, hogy szinte a szemünk láttára múlik el, és veszti el fontosságát, jelentőségét a hétfői locsolkodás. Kiki a saját környezetére, ha gondol, akkor azt tapasztaljuk, hogy egyre kevésbé jellemző, még faluhelyen is, vagy hagyományőrző közösségekben is egyre kevésbé van létjogosultsága, vagy jelentősége a locsolkodásnak. Talán pontosan azért, mert olyan mértékben átalakul a társadalmunk, hogy átkerült egyfajta rendezvény, egyfajta fesztiváli kategóriába a locsolkodás is. Elég, hogyha arra gondolunk, hogy a Matyó húsvét Mezőkövesden, vagy a Hollókői húsvét az milyen nagyszabású rendezvény, ezeknek a településeknek az életében ez mennyire fontos ünnepi alkalom, és látjuk azt évről évre, hogy hogyan nő a résztvevők száma, hogy mennyire sokan útra kelnek, és nem maguk locsolkodnak, hanem megnézik egy fesztiváli környezetben, hogy mások hogyan locsolkodnak, vagy hogyan képzeljük, hogy ők locsolkodtak régen. És hát hozzátartozik nyilván, hogy ez a maga fesztiváli jellegénél fogva, a sok fellépő zenekarral, az ottani népviseletekkel már nagyon sok színűvé kezd válni, tehát nagyon sok tájegység hagyományait ötvözi, egy ilyen összmagyar, össznépi hagyománnyá kezd válni, egy kicsit ilyen megkonstruált módon, tehát nem feltétlenül a helyi tradícióknak a további éléséről beszélünk, hanem inkább egyfajta újjászervezet, újjáalakított, vagy más formában további élő hagyomány ez ma már.
De ott, ahol még él a húsvéti locsolkodás, és elmennek locsolkodni a férfiak, a kisfiúk és a meglett urak, akkor ők azért húsvéti köszöntőt mondanak, locsolkodó verseket mondanak. Ezeknek mi a története? Honnan alakultak ki? És mitől függ, hogy mondják, vagy éneklik azokat a köszöntőket?
A köszöntő mondás hagyománya, ez a 17.-18. századi kollégiumi diákság verselési hagyományában gyökerezik, amikor a kollégiumokban tanuló középiskolás fiataloknak tantárgya volt és feladata volt a versírásnak az elsajátítása. És a köszöntővers műfaja, legyen az akár húsvéti, akár karácsonyi, akár lakodalmi, akár névnapi, akár születésnapi, ugye ez egy része volt az akkori tananyagnak. És ez, hogy gyakorolják a fiatalok, házról házra jártak, és saját maguk által írott, vagy egymástól elsajátított, vagy kéziratos énekeskönyvekben megőrzött, szájról szájra terjedő köszöntő verseket tanultak meg, alkottak, mondtak. Ezek tulajdonképpen a folklórnak egy nagyon érdekes elemét képezik, és aztán ez a 20. századra kétféle formában maradt fenn, kétféle módon él tovább. Az egyik az ünnepélyes, Krisztus feltámadására utaló és hosszabb, valóban versszerű köszöntő, a másik pedig a locsoló vers, ami már a locsolkodásnak és elsősorban a piros tojásra, a kölni vízre, vízzel való locsolásra utaló szövegeket tartalmaz. Tulajdonképpen a köszöntő versnek van egy énekelt változata, egy énekelt hagyománya, ez az Alföldön volt jellemző valamikor, és ennek még a folklor gyűjtések által megragadható elemei Szabolcs megyében, Szatmár-Berek környékén élték meg úgy a 20. század második felét, de ma van húsvét napja másodéjszakája, jól tudjátok, kezdetű ének, többféle dalamváltozattal, 3-4 féle szövegváltozattal élt tulajdonképpen egészen a közelmúltig, és hát ismerjük mai táncházas zenekarok feldolgozásából, sokféle lemezen hallható ez, és tulajdonképpen ez az énekes köszöntő is része a köszöntési tradíciónak.
Megemlítettük a húsvéti locsolkodást. Daliportra készülve, a beszélgetésre készülve ön említést tett nekem a húsvéti korbácsolás szokásáról. Olyan drasztikus kifejezés ez, de nyugtasson meg, talán ez a húsvéti népszokás nem annyira drasztikus?
Nem, ez a neve kicsit ijesztő, de valójában ez egy olyan hagyomány, hogy egy fűszfa vesszőből fonott korbáccsal megütögetik a lányoknak a lábát, a derekát, hogy egy kicsit serényebbek legyenek, jobban forgolódjanak, egészségesebbek, frissebbek legyenek a következő esztendőben. Dunántúlon Sibának nevezik ezt a korbácsot, és egy ilyen vers kapcsolódik hozzá, hogy keléses ne légy, bolhásos ne légy, esztendőre frissebb légy, ami arra utal, hogy egy termékenység varázsló és egy egészséget biztosító, tulajdonképpen kereszténység előtti hagyomány él tovább ebben a korbácsolásban. A vesszővel való érintésnek a hagyományát érhetjük itt tetten. Többféle formában ismert, tehát van, amikor locsolkodás helyett a legények korbácsolják a lányokat. És ismerjük azt a formát is, elsősorban a szlovák határon, a felvidéken jellemző, cserébe a lányok korbácsolják meg a locsoló fiúkat. És oda-vissza köszöntik egymást, hogy ne csak a lányok, a legények is legyenek egészségesek és szépek és frissek a következő esztendőben.
Serények.
Így van, és tulajdonképpen ez északi szomszédainknál jellemző igazán, tehát a cseheknél, szlovákoknál tudjuk azt, hogy nem locsolkodnak, hanem korbácsolnak. Ott maga a húsvéti korbács, maga ez a fűszfa vesszőből megfonott korbács is egy népművészeti alkotás, nagyon rafinált és nagyon díszített módon, szalagokkal, pántligákkal feldíszítve, vagy más vidékeken ostor formában készítik magát ezt a tárgyat, a húsvéti korbácsot, és ilyen módon a északi szomszédainktól átvéve, vagy az ő hatásukra jelentkezik ez a magyar népi kultúrában.
És beszélnünk kell a húsvéti szimbólumokról is. Csibéről, a húsvéti tojásról, a piros tojásról és a nyusziról. Na de hát hogyan kapcsolódik a nyuszi a tojáshoz? Hát remélhetőleg majd ezt is megtudjuk öntől. Nos, hogyan is alakultak ki ezek a szimbólumok?
A húsvéti nyúl egy nagyon érdekes szimbólum, hiszen ugye ma már közismert, és ma mindenki tudja, hogy mihez kapcsolódik. Az elterjedése azonban nagyon szorosan összefügg a képes levelező lapoknak a használatával. Eredetileg német nyelvterületről származó ábrázolás, ez egy német szimbólum. A németeknél a néprajzkutatók visszaszokták ezt vezetni az ősi germán, ősi kelta szimbólumokra és a nyúlnak a szaporasságára, tehát hogy mint termékenység szimbólum a nyúl az ottani kultúrában egy régi hagyomány, és aztán ennek a 19. századra kialakult egy ilyen nagyvárosi, polgári formája, hogy a németeknél, bajoroknál, osztrákoknál egyre szélesebb körben terjedt a nyuszi ábrázolása a húsvéti üdvözlőlapokon, húsvéti képeslapokon. És ez az a vizuális előkép, ahonnan a magyar kultúra és a magyar műveltség is átvette, ugye ugyanazok a képeslapok voltak forgalomban gyakorlatilag egész Európában.
És annak idején még szokás volt valóban levelező képeslapokon egymásnak áldott húsvéti ünnepeket kívánni. Néhány évvel ezelőtt még ez szokás volt.
Így igaz, és hát ugyanazokat használták Bécsben is, mint Budapesten, és a budapesti polgárság körében elterjedt képeslapok aztán ugye falura is elkerültek, és ahogyan a polgári városi mintákat nagyon sokszor követik a falusi közösségek, így szépen lassan néhány évtized alatt a húsvéti nyúl teljesen általánosan elterjedt jelképpé vált a magyar népi kultúrában is, de hát ugye tudjuk, hogy a magyar hagyományok szerint a tojás az eredeti ősi jelképe a húsvétnak. Azt gondolom, ennek a jelentését nem kell magyarázni. A népi magyarázatok szerint azért, mert ahogyan Krisztus föltöri a koporsót és föltámad, úgy töri föl a csibe belülről a tojásnak a héját, tehát egyfajta feltámadás szimbólum is, nyilván termékenység szimbólum is, és hát tudjuk azt, hogy a legelső díszített tojásokat már az egyiptomi sírokban megtalálták a régészeti kutatók a 19. században, tehát egy világszerte elterjedt szimbólum maga a tojás, hogyha teremtés történetekre gondolunk, az észak-amerikai indiánoktól kezdve finnugor népeken át a nagy-ázsiai civilizációkig, sokfelé előfordul, hogy a világ egy tojásból keletkezett, a tojás sárgája lett a nap, a tojás héja lett a föld, a benne lévő folyadék a tenger, tehát hogy ez a világtojás és egyáltalán a tojásnak a kereksége, egészsége az további magyarázatot talán nem igénye, és hát a piros szín is a népi magyarázatok szerint arra utal, hogy Krisztus vére festette pirosra a tojásokat. A népi legenda, ugye ez a nem hivatalos, nem bibliai magyarázat szerint a feltámadott Krisztus találkozik a tojást vivő asszonnyal, aki Tamáshoz hasonlóan nem hiszi el a feltámadás tényét, csak akkor, ha valami csoda történik, és ennek a megnyilvánulása, hogy akkor Krisztus vére pirosra festi hirtelen a kosárban lévő tojásokat, és a hitetlen asszony hinni kezd a feltámadt Krisztusban. De hát innen származhat talán a piros szín, és a tojásoknak a díszítése az egy nagyon széles körben elterjedt hagyomány, tehát nem csak a magyaroknál, hanem szomszéd népeinknél is, osztrákoknál, tirolioknál, bajoroknál, csehek, szlovákok, lengyelek, déli szomszédaink a Balkánon, szlovének, horvátok mind-mind rendelkeznek nagyon komoly tojásfestő, tojásdíszítő tradíciókkal. Nálunk a viaszozás, az írókázás, a berzselés, számtalan technika ismert és népszerű mind a mai napig. Ennek a továbbélése tulajdonképpen a népművészeknek köszönhető, tehát nagyon sok olyan tárgyalkotó népművész, kortárs alkotó népi iparművész mester dolgozik és él ma is közöttünk, akiknek köszönhetően gyönyörű hímes tojásaink vannak mind a mai napig. Múzeumi gyűjteményekben is sok szép hímes tojás található. A mi vidékünkön elsősorban Mezőkövesden, a Matyóknál, illetve Gömörben van egy nagyon komoly tojásfestő, tojásírókázó hagyomány. A gömöri talán az archaikusabb, a régiesebb, a Matyóknál pedig az az érdekes, hogy a hímzett motívumok hogyan kerülnek át a tojásra. Ilyen nagyon ügyeskező író asszonyok, akik nem csak a hímzés mintákat festették, rajzolták elő a többieknek, hanem a húsvéti tojásra is alkalmazták ugyanezeket a hímzett motívumokat.
Dr. Tóth Arnoldnak, a Miskolci Herman Ottó Múzeum néprajzosának köszönöm szépen a beszélgetést, és jó volt hallani, hogy léteznek és élnek még mind a mai napig népi hagyományaink, népi szokásaink, ennyi évvel a kialakulásuk után is.
Köszönöm szépen én is a beszélgetést, és áldott húsvétot kívánok a kedves hallgatóknak.
Köszönjük szépen, természetesen mi is, és én is áldott húsvéti ünnepeket kívánok önnek. Kedves hallgatóink, ezzel mai portréműsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást, áldott húsvéti ünnepeket kívánok önöknek. Viszont hallásra!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Öt óra.
Napköszöntő.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes Ajai László. Szombati műsorunk témái. Parolin bíboros államtitkár nyilatkozata. Több hangra van szükségünk a békért és a fegyverkezési verseny őrülete ellen. Az egyházi statisztikai évkönyv legújabb adatai. Harmadik, záró rész. Növekszik a világi misszionáriusok száma.
Parolin bíboros. Több hangra van szükségünk a békért és a fegyverkezési verseny őrülete ellen. A diplomácia törékenysége, az erősebb logikájának érvényesítése, az Egyesült Nemzetek Szervezetének fontossága, a nukleáris arzenálok kiürítésének szükségessége. Többek között ezekről a témákról nyilatkozott a bíboros államtitkár a Dialogi párbeszédek az Olasz Katolikus Akció negyedéves magazinjának adott interjújában. Utópikus azt gondolni, hogy a békét az erősebbek által diktált fegyverek és egyensúlyok garantálják, nem pedig a nemzetközi megállapodások. Pietro Parolin bíboros államtitkár a világban dúló válságokról és háborúkról beszélt a Dialogi, az Olasz Katolikus Akció negyedévente megjelenő kulturális magazinjának adott interjújában. Szavaiban határozottan elítélte az újrafegyverkezést. Eltökélten hiszünk abban, hogy az arzenálokat, kezdve a nukleárisokkal ki kell üríteni. Ezután felidézte a nukleáris fegyverek fokozatos csökkentésére vonatkozó megállapodások megújításának kudarcát, amely még inkább szabad kezet hagyott a halálos fegyverek készítésének, amelyek képesek elpusztítani az életet a Földön. Több olyan hangra van szükségünk, amely kiáll a béke mellett és a fegyverkezési verseny ostobasága ellen, több olyan hangra, amely a legszegényebb testvéreink és nővéreink érdekében szólal fel, több hangra és javaslatra, például a katolikus egyetemek világára gondolok, olyan új gazdasági modellek érdekében, amelyek az igazságosságon és a leggyengébbek iránti törődésen alapulnak, nem pedig a pénz bálványozásán, szögezte le a vatikáni államtitkár. Emberiességre és felelősségvállalásra van szükség mindenki részéről. Ehelyett fájdalmas azt látni, hogy sok esetben az egyetlen válasz az újrafegyverkezés, állapította meg Pietro Parolin bíboros. Emlékeztetve Szent II. János Pál reményére, aki az Egyesült Európáról álmodott, hangsúlyozta, hogy a történelem más irányba haladt, és egy szabadabb és szolidárisabb világ helyett egy instabilabb világ kialakulását látjuk, hatékony gyógymódok nélkül a szörnyű igazságtalanságokra, amelyek miatt emberek milliói szenvednek éhségtől, szomjúságtól, az alapvető egészségügyi ellátás és a tisztességes munkakörülmények hiányától. A vatikáni államtitkár szólt Ukrajnáról, a keresztény Európa szívében zajló háborúról is, amelyet egy sebnek nevezett, amely kérdőre von bennünket. Az a benyomásom, hogy nem ismerik el kellőképpen a háború Ukrajnában okozott pusztítását, az emberi életek hatalmas áldozatait, a városok és az infrastruktúra pusztulását, mutatott rá Parolin bíboros. Ukrajnától Gázáig. Sok kormány felháborodott az ukrán civilek elleni orosz rakéták és drónok támadásain, és szankciókat vezetett be az agresszorokkal szemben. Nem látom, hogy ugyanezt történne a gázai övezet elpusztításának tragédiájával kapcsolatban. Ez a kettős mérce alkalmazása a hatalom dominanciájához, egy ország mások feletti dominanciájához kapcsolódik, amelyet a nemzetközi joggal igazolnak, és csak akkor alkalmaznak, ha kényelmes, de sok más esetben figyelmen kívül hagyják. A vatikáni államtitkár szerint ennek a gyökere a diplomácia válsága, amely úgy tűnik, hogy néma, alternatív eszközök aktiválására képtelen. helyét az erősebb logikája veszi át. Úgy tűnik, eltűnt a béke értékének, a háború tragédiájának, a közösen osztott szabályok fontosságának tudatosítása és azok tiszteletben tartása, állapította meg Parolin bíboros. A diplomácia a lehetséges művészete, és soha nem cselekedhet előre megfogalmazott, felülről ránk erőltetett vagy elvont doktrinákon alapuló elképzelések szerint, figyelmeztetett Pietro Parolin bíboros. A valóságból kell kiindulnunk, még akkor is, ha időnként ijesztő. Türelemre van szükségünk, és figyelembe kell vennünk a lehetséges kimeneteleket. Ami Európát illeti, amely nem képes egységesen megszólalni, újra kell élesztenünk a népek között az európai összetartozás érzését, a vezetők között pedig a közös cselekvés szükségességének tudatosságát, anélkül, hogy valaha is veszélyeztetnénk azokat az alapelveket, amelyek az Európai Uniót is alátámasztják, állapította meg a vatikáni államtitkár. Az Egyesült Nemzetek szervezetével kapcsolatban a Szentszék továbbra is hisz a világszervezet fontosságában. Hisz abban, hogy a nemzetközi szervezetek elengedhetetlenek az erősebb logikájának megfékezéséhez. A vétók kétségtelenül korlátozták a hatását, de szükséges, hogy ne térjünk át a jog erejéről az erőjogára. A béketanácsot illetően a Szentszék, bár nem tagja, nyílt párbeszédet folytat a tagországokkal, mert hajlandó mindent megtenni a béke és az újjáépítés előmozdítása érdekében, szorosan együttműködve a Szentföldön jelenlévő katolikus egyházzal. Szükségesnek tartom a nemzetközi szervezeteknek és maguknak a palesztinoknak a részvételét, hangsúlyozta Parolin bíboros, mert nem lehet a palesztin övezet jövőjéről úgy dönteni, hogy figyelmen kívül hagyjuk jogos lakosait, akik a palesztin állam állampolgárai, egy olyan entitásé, amelyet meg kell védeni minden annektálási kísérlettől, ami ellentétes az Egyesült Nemzetek határozataival és az igazságosság alapelveivel. A pápák válságos időkben megszólaló hangjára kitérve, Parolin bíboros emlékeztetett arra, hogy az egy hang a pusztában, ha nem támogatják és nem segítik. A Trump adminisztráció vallási értékekre való hivatkozásával kapcsolatban a bíboros rávilágított néhány ellentmondásra. A keresztény hit nem különféle termékek kiállítása, amelyek közül a választás a vevő kezében van. Nem állíthatjuk, hogy szeretjük és védjük az életet, és csak a meg nem születettekért aggódunk, anélkül, hogy figyelembe vennénk, hogy a tengeren elhunyt migránsok élete is élet. Venezuelával kapcsolatban megerősítette a Szentszék korábbi elkötelezettségét a vérontást elkerülő megoldás megtalálása iránt, de függetlenül attól, hogy mi történt és hogyan történt, továbbra is mindig a békés megoldást támogatjuk, felszólítva az ország önrendelkezésének és a venezuelai nép jólétének tiszteletben tartására. Grönlanddal kapcsolatban azt követően, hogy Trump annektálással fenyegette a területet, Parolin bíboros hangsúlyozta, hogy bár nagyra értékelte a dán és az autonóm grönlandi kormányok közös erőfeszítéseit az Egyesült Államokkal való megállapodás érdekében, a történtek megújult tudatosságot hoztak a grönlandi népben saját identitásáról. Iránnal kapcsolatban megismételte, hogy fontos tiszteletben tartani az emberi jogokat és a lakosság aggodalmait, türelmesen ápolva a párbeszédet és a békét. Kínáról szólva, Parolin bíboros megjegyezte, hogy a párbeszéd a nehézségek ellenére is folytatódik. Szeretném ismét hangsúlyozni, sajnos ezt nehéz megérteni, hogy a 2018. szeptemberében aláírt ideiglenes megállapodás nem konkordátum vagy politikai, diplomáciai megoldás, hanem csak a püspökök kinevezésének folyamatára vonatkozik. Az a tény, hogy ma Kínában minden püspök szeretett közösségben van a pápával, alapvető fontosságú. Hongkonggal kapcsolatban az egyház továbbra is elkötelezett a hatóságokkal folytatott párbeszéd és a vallásszabadság biztosítása mellett. Végül a vatikáni államtitkár szólt a technológia által elért hatalmas előrelépésekről és a korlátainak tiszteletben tartásáról. Meg kell védenünk az emberiséget, és harcolnunk kell az elembertelenedés ellen. A közösségi médiával kapcsolatban Parolin bíboros elítélte a gyűlölködő, megvető és a másikkal szemben tiszteletlen nyelvhasználatot, amely félelmet kelt és a létező ellenségek azonosítását eredményezi. Keresztényekként napi tanúságtételünkkel kell szembeszállnunk ezzel a tendenciával. A gyűlölet, a háború és az erőszak akkor kezdődik, amikor elfelejtjük a másik arcát, zárta interjúját Pietro Parolin bíboros államtitkár az Olasz Katolikus Akció negyedéves magazinjának.
Egyházi statisztikai évkönyv, harmadik befejező rész. Növekszik a világi misszionáriusok száma. Az Egyház Központi Statisztikai Hivatala március végén közzétette a 2026-os pápai évkönyv és a 2024-es egyházi statisztikai évkönyv az Annuarium Statisticum Ecclesiae adatait, miszerint a katolikusok száma Afrikában mutat növekvő tendenciát, miközben a világ katolikusainak csaknem 50%-a az amerikai kontinensen él. A 2023-24-es időszaknak az öt kontinens katolikus híveire vonatkozó számadatai, valamint a püspökök, papok és állandó diákonusok statisztikai adatainak ismertetése után most a szerzetesek, a szerzetesnők és a világi intézmények tagjainak földrészek szerinti elosztását ismertetjük. A papok lelkipásztori munkáját kiegészítő három csoport, azaz a nem pap szerzetesek, a szerzetesnők és a világi intézmények tagjainak létszáma és fejlődési dinamikája nagyon eltérő jellemzőket mutat az egyes kontinensek szerint. A pápai jogú és egyházmegyei jogú intézményekhez tartozó nem pap szerzetesek száma 2024 végén 48.511 fő volt. 2023-hoz képest a csoport létszáma világszinten 0,5%-kal csökkent. A csökkenés Amerikát, Európát és Óceániát érintette, még Afrikában és Ázsiában növekedés volt tapasztalható. A szerzetesnők száma 2024-ben összesen 589.423 fő volt, ebből 30,9% Európában él, ezt követi Ázsia, ahol a számuk megközelíti a 176.000 főt, majd Amerika, ahol 133.000 szerzetesnő él, végül Afrika, ahol több mint 87.000 a szerzetesnők száma. 2023-hoz képest a csoport világszinten 0,5%-os csökkenés mutat. A csökkenés Európát, Amerikát, Ázsiát és Óceániát érinti jelentős eltérésekkel. Afrikában ezzel szemben 2,6%-os növekedés tapasztalható. A világi intézmények tagjainak száma 2024 végén 18.177 fő volt, ami 1,8%-os csökkenés jelent 2023-hoz képest. Csökkenés tapasztalható Európában, Amerikában, Ázsiában és Óceániában, még Afrikában növekedés figyelhető meg 0,5%-kal. A világi misszionáriusok száma a 2023-as 444.606 főről 24-re 463.079 főre emelkedett, ami 4,2%-os növekedés jelent. Különösen figyelemre méltó, hogy Afrikában számuk 7%-kal nőtt, és a vizsgált időszak végén 8.860 főt tett ki. A világi misszionáriusok jelensége azonban továbbra is szinte kizárólag amerikai hagyomány. 2024 végén a világ összlétszámának 86,0%-át tette ki, ami az évek során lényegében változatlan maradt. Számunkat tekintve a kateképák alkotják a legjelentősebb csoportot. 2024 végére 2,9 millió főt kitevő létszámmal. Ázsia és Amerika élénk fejlődési dinamikát mutat jelentős növekedési rátákkal, még Afrikában és Európában enyhe csökkenést regisztráltak. A papi hivatások. Összességében a filozófia és teológia hallgatók köre mélyreható átalakuláson megy keresztül, amelyet erőteljes csökkenő tendencia jellemez. Globális szinten a hallgatók száma a 2023-as 106.495 főről 2024-re 103.604 főre csökken, ami 2,7%-os változás jelent. Lefelé. A világszintű csökkenés minden kontinensen megfigyelhető, kivéve Afrikát, ahol a szemináriumok hallgatóinak a száma 34.924-ről 35.710-re nő, ami 2,25%-os növekedés jelent. Jelentős a csökkenés főleg Ázsiában, de Európában, Amerikában és Óceániában is ez a tendencia figyelhető meg. Földrajzi elosztásokat tekintve 2024-ben a papok 34,5%-a Afrikában végzi küldetését. Ezt követően Ázsia 26,7%-kal, Amerika 26,2%-kal, Európa 11,7%-kal és Óceánia 0,9%-kal. Területenként a papságra jelentkezők számának aránya a katolikusok és a papok számához viszonyítva 2023-tól 24-ig általános stagnálás mutat Afrikában, Közép- és Dél-Amerikában, valamint jelentős csökkenést Európában és Óceániában. Ázsiában 2024-ben ennyi csökkenés figyelhető meg, ami ellentétben áll a múltban tapasztalt növekedési tendenciával. Észak-Amerikában tovább folytatódik a csökkenés. A papnövendékek és a papok számának arányát területenkénti bontásban vizsgáló jelentés hasonló képet vázol fel. Egyetlen jelentős kivételt képez Amerika, nem számítva az északi régiót, ahol az arány az elmúlt években emelkedett. A katolikusok egyházhoz való tartozásának formái. A katolikusok, valamint a különböző típusú lelkipásztori kisegítők világszintű jelenlétének elemzését kiegészítik azok a statisztikai adatok, amelyek a lakosság katolikus egyházhoz való tartozásának megnyilvánulási formáira vonatkozik. Ezek a következő szentségekhez való járulás adatait rögzítik. Sorrendben a keresztelések, az egyházi esküvők, az első áldozások és a bérvállások számát tükrözik. 2024-ben világszerte 13.065.918 volt az újonnan megkeresztettek száma, ami 0,6%-os csökkenés jelent 23-hoz képest. Eloszlásuk összefügg az egyes földrészek katolikusainak arányával. Az amerikai kontinensen van az újonnan megkereszteltek 40,7%-a, Afrika képviseli az összlétszám 31,7%-át. Alacsonyabb arányok találhatók Ázsiában, Európában és Óceániában. A 2024-es adatok az előző évhez képest jól mutatják a területi eltérések fokozódását, amely feltehetően kapcsolatban áll a katolikusok jelenlétének alakulásával a világ különböző részein. Megfigyelhető az újonnan megkereszteltek számának csökkenő tendenciája Európában és Amerikában, valamint növekedése Afrikában és Ázsiában. A 2024-ben a katolikus szertartás keretében megkötött házasságok száma, amelyeket katolikus hívők vagy olyan párok kötöttek, amelyek egyik tagja nem katolikus, 1.818.998 volt. A földrajzi eloszlást tekintve az első helyen Amerika áll, az egyházi esküvők 37,4%-ával, majd Ázsia következik 21,5%-kal, Afrika 21%-kal, Európa 19%-kal. És végül, a világon 2024-ben 9.194.000 hívő járult első áldozáshoz, ami 1,7%-os növekedés jelent 23-hoz képest. 1,7%-os növekedés tapasztalható a bérmálás szentségéhez járulók számában is. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink!
A Vatikáni Rádió műsorát hallották.
A napverse.
Nemes Nagy Ágnes, kiáltva: Irgalmaz Istenem, én nem hiszek te benned, csak nincs kivel szót váltanom. Slám, már is megadod azt a végső kegyelmet, hogy legalább imádkozom. Bűnöm csak egy, de nagy, a gőg fogai rágnak, és most porig aláztatom. Hörgök, vonaglok, mint egy nyomorú állat, kínomban a port harapom. Életem vékonyul, gyökere félbemetszve, virágotán nem nyit soha. Irgalmazz, Istenem, húsvét vasárnap este, hisz él az embernek fia. Itt megaláztatás, ott szorongattatások, kín és életveszedelem. Ne hagyd el sok papod hitetlen unokáját. Ne hagyd el nyomorult fejem.
Nemes Nagy Ágnes kiáltva című versét Sárosi Kinga mondta el. Nemes Nagy Ágnes magyar költő, műfordító, esszéíró, pedagógus. Diákkorától kezdve írt verseket folyóiratokban 1945-től publikált. Első verses kötete 1946-ban jelent meg, abban az évben lépett be a Magyar Írószövetségbe, később tagja volt a Magyar Penklubnak is. Ez évben alapította férjével közösen az Újhold című irodalmi folyóiratot, amely csak 1948 őszéig jelenhetett meg, de betiltása után mintegy emblémája lett a babicsi nyugat eszmeiségét és minőségigényét vállaló írói irodalmi törekvéseknek. Elsősorban francia és német nyelvű műveket fordított, de antológiákban számos más nyelvből is készült fordítása megjelent. 1946-tól a Köznevelés című pedagógiai folyóirat munkatársa is volt, 1954 és 58 között pedig a budapesti Petőfi Sándor gimnázium tanára, 1958-tól szabadfoglalkozású író. A költői életmű terjedelmét és a kötetek számát tekintve keveset publikált, további új verseit az 1967-es napfordulóban, majd pedig három gyűjteményes kötetének egy-egy új ciklusában adta közre. Ebben az időszakban írta vers ciklusát, az Eknától jegyzeteiből. Költői munkája mellett a magyar esszéirodalom kimagasló művelője volt, az 1970-es-80-as években mértékadó és meghatározó személyisége lett a magyar irodalmi életnek, kapcsolatot tartott a magyar irodalmi emigráció számos jeles tagjával is, 1991-ben hunyt el.
A nap imája.
Ferenc pápa imája. Urunk Jézus Krisztus, te, aki megtanítottál minket, hogy irgalmasak legyünk, mint az égi atya, és azt mondtad nekünk, hogy aki téged lát, az őt látja, mutasd meg nekünk arcodat, és mi üdvözülünk. A te szerető tekinteted megszabadította Zakeust és Mátét a pénzrabszolgaságából, a házasságtörő asszonyt és Magdolnát attól, hogy boldogságukat csupán egy teremtményben keressék. Sírva fakasztotta Pétert a tagadás után, és biztosította a mennyországot a bűnbánó latornak. Tedd, hogy valamennyien magunkra vegyük szavaidat, melyeket a szamaritánus asszonynak mondtál, ha ismernéd Isten ajándékát. Te vagy a láthatatlan atya látható arca, azé az Istené, aki minden hatóságát elsősorban a megbocsátáson és az irgalmasságon keresztül mutatja meg. Tedd, hogy az egyház a világban a te látható arcod legyen, az ő urái, aki feltámadt a dicsőségben. Te azt akartad, hogy papjaidat is gyöngeséggel ruházd föl, hogy igaz együttérzéssel viseltessenek azok iránt, akik tudatlanságban és tévedésben vannak. Tedd, hogy bárki hozzájuk járul, úgy érezze, hogy Isten várja, szereti őt és megbocsát neki. Küldd el szent lelkedet és szentelj meg mindnyájunkat felkenése által, hogy az irgalmasság ünnepén az Úr kegyelmét megtapasztaljuk, és egyházad megújult lelkesedéssel vihesse el a szegényeknek az örömhírt, hirdesse a börtönök fogjainak és az elnyomottaknak a szabadságot, a vakoknak pedig adja vissza látásukat. Mária, az irgalmasság anyja közbenjárására kérjük ezt tőled, aki élsz és uralkodol, az Atyával és a Szentlélekkel örökkön örökké. Amen.